Köszönöm szépen. Először is azt szeretném kérni önöktől, hogy gondolják át, hogy mit gondolnak a házasságról. Mi a házasság? Tudom, hogy azt mondták, hogy egy 60 perces előadás lesz, de én soha nem tartok előadást, hogy csak beszélek, hanem mindig jobb szeretem, hogyha a hallgatóság is aktívabb, meg gondolkodnak, mert én is azt tartom, hogyha valakinek elmesélik, hogy hogyan kell zongorázni, akkor nem nagyon tud zongorázni, hogyha látja, hogy hogyan zongoráznak, akkor se tud zongorázni. Neki is csinálni kell, hogy egy kicsit belekóstoljon, hogy milyen nehéz műfaj. Meg ugye itt vagyunk sokan, nem biztos, hogy ismerjük egymást, úgyhogy én azt kérném önöktől egy ilyen kis első perces bemelegítésképpen, hogy a társuknak ott, vagy a szomszédjuknak mondják el, hogy mit gondolnak. Persze be is lehet mutatkozni, hogy Józsi vagyok, blablabla. Bla, bla. Jó? És mondják el, hogy hogyan foglalnak össze két mondatban a házasságot. Jó, hogy nekem segítsenek. Rendben van, köszönöm szépen. Még egy ilyen önfejlesztő kérdés, hogy esetleg egy nem ismert ember ült ön mellett, akkor emlékszik-e még a nevére? Aki emlékszik, tegye fel a kezét. Jó, tehát jobban kell figyelnünk egymásra. Az lenne a kérdésem, hogy ki hallotta a szomszédjától azt, hogy a házasság az esetek többségében, a valóságban a legkeserűbb iga? Ki hallotta a szomszédjától ezt, hogy azt gondolja, hogy a házasság a valóságban a legkeserűbb iga a legtöbb esetben? A legkeserűbb iga, a legrosszabb dolog, ami az emberrel történhet, a leginkább, ami tönkre teszi az életét. Volt ilyen, aki ilyet hallott?
Igen.
Nagyon kevés kézt látok. Volt, aki azt hallotta, hogy a házasság az a legcsodálatosabb dolog, ami történhet velem. Kezdek elbizonytalanodni. Tehát sem nem keserű iga, sem nem a legcsodálatosabb dolog. És aki azt mondta, hogy a kettő együtt, mit ilyen javaslatot kaptam. Jó, hát kicsit el vagyok bizonytalanodni, mert összesen láttam 15 kezet, akkor nem tudom, hogy milyen más lehetőségek vannak még. Én azt gondolom, a statisztikák függvényében nem akarok én hazudni, hogy a házasságok a leggyakoribb esetben a legkeserűbb tapasztalatok. Ez igazság. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor a három házasságból kettő válással végződik. Tehát ez azt jelenti, hogy kétszer annyi házasság boldogtalan, mint ami együtt marad, és ezzel még csak azt is feltételeztem, hogy ami együtt marad, az boldog, ami szintén nem igaz. Azt gondoljuk, hogy a házasság az az eszköz, amivel egy másik ember életét a legjobban meg lehet keseríteni. Ez a konkrét valóság. Ezzel egyetértenek velem? Ki az, aki nem? És aki ezek közül azt gondolja, hogy nem és már házas, az hagyja fönn a kezét. Jó. Oké. Rendben van. Igen, ez azt jelenti, hogy összesen ketten gondolják a házasok közül, hogy nincsen igazam. De én ezt nem szubjektív elemre mondtam, tehát nem szubjektív meggyőződésből, hanem egyszerűen csak a statisztikák alapján. Sőt, a pszichológia azt tanítja, hogy a házasság terápiának gyakran az a legnagyobb célja, hogy a házasság felbontása a lehető legkevesebb fájdalommal járjon. Ez a valóság. Tehát én azért jöttem ide most, hogy ne tovább a lila ködben szálljon bármelyikünk is, hanem szeretném, hogyha közel hoznánk ezt a problémát magunkhoz. Szeretném, hogyha mindenki tudná, akár házas, akár nem, hogy akik eddig még nem voltak házasok, és előttünk éltek, aztán házasok lettek, és szenvedtek, azok ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. A házasság, vagy önök, én már házasságban élek. Önök, akik a házasság előtt vannak, és szép álmokkal, szép reményekkel. Azt sem feltételezhetem, hogy mindenki mielőttünk idióta volt. Azt gondolta, hogy a házasság az, ami nagyon jó dolog lesz az életemben, és aztán háromból kettő, vagy még több boldogtalansággal végződött. Nem azért, mert nem voltak olyan okosak, mint mi. Ugye nagyon hasonlítanak ránk, gondolom, az előző nemzedékek is, meg akik most esetleg a soraink között ülnek. A nagy kérdés az, hogy akkor mi lehet a probléma? Hogyha ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, ugyanolyan intelligens emberek, ugyanolyan érzelemviláguk van, akkor miért romlik el a történet? Tehát azt akarom hangsúlyozni, hogy valamit rosszul tudunk a házasságról, vagy valamit rosszul tudunk a párválasztásról. Mi lehet ez a valami? Szerintem ez a valami, pontosan kérdezek, mi lehet ez a valami? Mit tudunk rosszul? Rossz mintát hozunk, igen. Más ötlet? Nem ismerjük elég jól önmagunkat, igen. Az idők folyamán két különböző emberré válunk, és különböző úttá válunk. Valaki még mondott valamit, de nem láttam a kezét, igen. gyerekként megyünk bele, ma már másképpen csinálnánk, igen. Irreális elvárásaink vannak a házasságból és a másiktól, igen. Láttam itt is egy kezet. Meg a nagy szerelem elmúlik, a köd elmegy, így van. Csak a saját boldogságunkat fontos, vagy megkapjuk ezt, és a másiké nem annyira. Na hát ezek nagyon emberi, nagyon értelmes válaszok. Én mondjuk akkor a szerelemtől indulnék el, jó? Mert azért az mindenkinek a fejében valami pozitív, nem? Legalábbis nem, kinek nem? Szerelem vagy formulok. Mindjárt egy tudós is ül itt velünk, és nagyon jó kérdés. Így van. Ezen nagyon jól vezet minket. Akkor az első kérdésem az lenne, mert itt azt feszegetjük, mi a szerelem? Valaki azt mondja, hogy a szerelem nem más, mint hormon. Én meg is mondom, melyik az. A feniletilamin. Amikor egy nő vagy egy férfi szerelmes, akkor a vérkeringésében a feniletilamin sűrűsége, mennyisége megnő. De senki se szaladjon a patikába venni ilyen injekciót, mert hogyha beadjuk intravénásan, akkor lehet, hogy a másik nagyon dühös lesz, vagy lehet, hogy a másik rádugrik és széttép, mert nem tudjuk, hogy milyen érzelmet vált ki, de tudjuk, hogy érzelem van mögötte, jó? Esetleg szerelem jön ki belőle, veszélyes. Jó, tehát ez az egyik megközelítés, hogy a szerelem az tulajdonképpen biológiailag, hormonológiailag meghatározott valami, nem tudunk vele mit kezdeni, az csak úgy jön, mert a hormonjaink ezt akarják. Aztán van-e más elképzelésünk a szerelemről? A szerelem az ilyen felgyorsult kommunikáció, egyből jobban érdekel a másik, nyitottabb vagyok rá, én is csillogó szemmel nézem őt, amíg szerelmesek, nem is ismerek magamra, hogy ilyen is tudok lenni. Kicsit, hogyha osztályozni akarom, akkor egyfajta ilyen érzelmi felhevült állapot, amelyben jobban működnek a szenzoraim, az érzékszerveim, és én magam is másképpen viselkedek. Így van. Van még más tipp, hogy mi lehet a szerelem? Igen? Igen, a szerelem az, amikor a másikba benézek, mint tükörbe, és valami olyasmit látok benne, amit eddig még nem láttam. Nagyon jó. De ne töltsük ezzel az időt, mert szerintem nem fontos kérdés, hogy a szerelem micsoda. Vagy fontos? Önök úgy szerelmesek, hogy először definiálják? Nem, ugye? Akármit is csinálunk vele, nem fontos, hogy hogyan definiáljuk. És ez nagyon jó, hogy erre jutottunk. Ez az első pont, hogyha szabad párválasztási tanácsot adni. Nem érdemes azon gondolkodni, hogy mi a szerelem. Lehetünk freudisták, elmondhatjuk, hogy egy ösztön szublimációja, lefordítva, egy ösztönnek az átlényegítése, szellemisítése. Különösen egy állati vágy van bennem, és mint emberre szépen becsomagolom, ezt mondja a freudizmus. Ez is lehet. Valaki más azt mondja, hogy egyszerűen csak az agy elkezd egy bizonyos kémiai anyagot termelni, és ezért változik meg a viselkedésem. Teljesen mindegy, hogy milyen okot keresek mögötte, hogy mi váltja, mi magyarázhatná a szerelmet. Egyszerűen a számunkra gyakorlati szempontból, vagy pszichológiai, lélektani szempontból az a fontos, hogy éppen szerelmesek vagyunk, vagy éppen nem vagyunk, és ezzel most mit kezdjünk. Ezzel egyetértenek? Oké. Okay. Na nézzük akkor a szerelem kérdését. Mit tudunk a szerelemről? Minden magyar tudja, hogy a szerelem milyen? Csodálatos, igen. Ez a jó tulajdonsága, így van. Mi a rossz tulajdonsága? Sötét verem, így van, ez is nagyon jó. Vakká tesz és elmúlik, csupa jót hallunk, így van. A szerelem csodálatos, sötét verem, amiben beleesünk, és vak, és elmúlik. És ez mind igaz. De akkor ez miért fontos számunkra, hogyha a szerelem vak, elmúlik, sötét verem, amellett, hogy csodálatos. Ha ez így van, akkor mire kell vigyázni a fiatal embernek, vagy a fiatal hölgynek, amikor a szerelem érzésével találkozik? Meg kell becsülni, oké? Véletlen se így, hogy örökké tart. Ne keverj össze a vágyjal, igen. Én szeretném levonni a tanulságot, hogyha segíthetek önöknek, jó? Hogyha egyetértünk azzal, hogy a szerelem vak, értsük ezzel azt, hogy nem mindig abba lesz az ember szerelmes, akiről a józan eszével azt gondolná, hogy ez egy normális párjelölt. Ugye így van? Nem mindig azzal az emberrel kapcsolatban képződik bennem szerelem, aki méltó arra. Második pont, amit itt mondanak, hogy a szerelem elmúlik. Ugye? Vagyis való igaz, hogy az a törvényszerűsége lehet, ezt majd azért majd még kitárgyaljuk, ha lesz rá időnk, hogy elmúlhat a párkapcsolatból. És általában ugye látjuk a válások számlapján, hogy elmúlik. De ezt mindenki tudja, viszont egy következtetést csak nagyon kevés ember von le. mert ez ránk nézve önfegyelmet igényelne. Azt a következtetést, hogy a szerelemre, önmagára, önmagában nem lehet párkapcsolatot, nem lehet házasságot alapozni. Tudom, hogy nagyon sok romantikus lelkületű embernek ez a mondat, hogy a szerelem nem elegendő ok arra, hogy egy másik emberhez kössem az életemet, esetleg kiábrándítólag hangzik. De ez a mondat igaz. Van, aki ezzel nem ért egyet? Azt hittem, sokkal jobb lesz az ellenállás. Rendben van. Igen? Csak mondod, hogy nem értesz egyet. Igen, jó, jó, igen, nagyon jó. Így van, hát ennek örülök, hogy az első nagy leckét akkor nagyon könnyen bevették, mert tényleg azt szerettem volna mondani, hogy önmagában szerelemre sohasem alapozzanak párkapcsolatot. De azt szoktuk, igen, így van. Hát, hogy szerelmesek, akkor hát nyilván ámor nyila eltalált, nem tudok mit tenni, most már muszáj ezzel a férfivel lenni. De az első pont tényleg ez, akármennyire is az érzelmeink akarják átvenni az irányítást, érzelmekre nem szabad alapozni semmilyen kapcsolatot sem. Például, hogyha a szülő a gyermekét érzelmi alapon nevelné, akkor annak a gyereknek eléggé sanyarú sorsa lenne, elég rosszul nevelni a szülő. Kell az érzelemnek egy értelmi kontroll. Ugyanígy van ezeknél a pozitív érzelmeknél is. De nagyon szeretném kihangsúlyozni, nem hangzott el a számból az, hogy a szerelem az rossz dolog. Azt mondtam, hogy a szerelem önmagában nem elegendő arra, hogy arra egy pár kapcsolatot alapítsak. De akkor tegyük fel a kérdést. Jó, rendben, a szerelem nem, ezt eddig is tudtuk, de akkor mi elegendő, mi alapján válasszak magamnak párt? Na, ebben segítenek nekem? Van-e valami ötletük? Igen? Hogy a hosszú távú céljaink megegyeznek-e? Igen? Hasonló módon gondolkodunk-e? Hasonló érdeklődési körünk, hobbink van-e? Jól el tudjak vele kommunikálni. Milyen apa vagy anya lenne belőle? Külső szimpátia, tetszik-e nekem? Illetve, hogy külsőleg elfogadom-e? Igen. Még valami? Mennyire tudok majd alkalmazkodni hozzá? Igen, igen, igen. Tudjak több lenni általa? Igen. Milyen a családja? Családi háttere? Így van. Okay. El tudom-e képzelni őt, mint a legjobb barátomat? Igen. Hogy viselkedik a szüleivel? 50 év múlva is tetszeni fog-e, vagy nem tudom, el tudom képzelni. Igen. Igen. A rossz tulajdonságait el tudom-e viselni? Megbecsülés, tisztelet és elfogadás kölcsönösen működik-e? Hát ez már elég hosszú lista. Elég nehéz lesz a rostán átférkőzni. De jó, nekem tetszik. Oké, tehát amikor ülünk egy teremben, és egy előadó megkérdezi, hogy na milyen szempontok szerint válasszunk partnert, vagy élettársat, vagy az életünkre egy társat, akkor elsoroljuk, hogy mit, hogy, merre. Akkor vegyük kicsit sorba rendszerességgel, jó? Kezdjük először azt, hogy a könnyebbel kezdem, bár ebbe lehet, hogy vitáink lehetnek, de a szakirodalom alapján azt tudom mondani, hogy a könnyebbel kezdem, a fiú mit figyeljen meg a lányban? Ezzel, hogy bevezettem ezt, hogy a könnyebbel kezdjünk, ezzel mindjárt mondtam egy szociokritikát, ha szabad így fogalmaznom. Ma a férfiak nehezebb esetek, mint a nők. Igen, ez egy felismerés, de ezt azért mondtam, mert kihagytam az elmondandóból, hogy a nőknek tehát még óvatosabbnak kell lenni. Sokkal hosszabb a lista arra vonatkozóan, hogy a nők mit figyeljenek, és miben legyenek óvatosak, mint a férfiak. Na nézzük akkor a férfiaknál. Először is mondok egy olyat, ami nem lesz szimpatikus a női hallgatóknak. A férfi tegye föl magának a kérdést, hogy vajon, ha összekötöm az életem ezzel a hölgyel, akkor ő az édesanyámmal való kapcsolatunkat rombolni fogja, vagy pedig építeni. Ugye milyen súlyos mondat ez? Hallották már ezt valaha? Remélem az újdonság erejével hat. Tegye föl a kérdést a férfi, hogy a partnere segíteni fog-e neki abban, hogy az édesanyját továbbra is szeresse, pontosabban kifejezhesse a szeretetét, hogy ő tisztelettudó gyermek maradhasson, és támogathassa, hogyha arról van szó. Vagy pedig éppen ellenkezőleg ez a kapcsolat arra determinálja őt, arra hajtja őt, arra nyomja őt, az anyja és a jövendőbeli között egy feszültség legyen, és e között lavírozzon. Ez egy nagyon fontos szempont, kedves férfiak. Figyeljék meg, hogy hogyan viszonyul az édesanyjukhoz valójában a szívük választottja. Természetesen, ami elhangzott, nem akarom megcáfolni, az tényleg nagyon népi és természetes bölcsesség. Meg kell figyelni azt, hogy milyen a világnézetünk. Vajon miket gondolunk az élet fontos dolgairól, mit tartunk fontosnak, és merre szeretnénk közösen menni a házasságban. Itt jegyzem meg, hogy ergo nem lehet házasságot kötni egy hét ismeretség után, mert egy hét alatt nem derül ki, hogy mit gondolunk az élet nagy dolgairól, illetve nem derül ki, hogy hogyan reagálunk bizonyos helyzetekbe, amiről következtetünk arra, hogy mit gondolunk az élet nagy dolgairól. A következő, ami talán megint idegenül fog hangzani, a férfi nézze meg, hogy a nő mennyire gyakorlatias, mennyire képes arra, hogy rendbe tartsa az életét, a háztartást, vezesse az életét. Ez nagyon fontos szintén. Egyet lehet ezzel érteni, vagy már most már megy föl a pumpa, és nem... Tessék? Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert egyik férfi sem gondolja ezt, de mikor már egy év, két év házasságban él, és azt mondja a házasság terápiában, egyszerűen idegesít az, hogy szanaszét hevernek a szennyes cuccok. Nem tudom elviselni, most csak példákat mondok, nem tudom elviselni azt, hogy nekem kell főzni például. Nem azt mondom, hogy ezek aranyszabályok, csak ami a férfi számára fontos, tehát képes-e vezetni a családban a ráeső szerepet. Tudom, ezek nem szimpatikus dolgok, és nagyon-nagyon földhöz ragadt dolgok, de nagyon fontos dolgok. Nem szokták gondolni, persze. Hát persze, hogy nem. És el is válnak. Így van. Én nem azt mondom, hogy azért fognak elválni, mert a nő nem tud főzni. Én nem azt mondom, hogy azért fognak elválni, mert a nő nem tud vasalni. Vagy mert nem tudja a gyerekeket rendben tartani. Így van. De ez közrejátszik abban, hogy nem fog stimmelni. Aztán a következő ilyen dolog, hogy, és ma ez abszolút unszimpatikus egy pszichológus szájából, vajon a hölgy takarékos-e, vagy pedig még a gatyámat is elkölti. Már az udvarlás fázisában. Érdekes, hogy elkölti a nadrágodat is. Igen. Nem tudom, mert ez kinek egyénél válogatja. Szerintem a férfiak is képesek arra, hogy szórják a pénzt. Talán nem akarok állást foglalni. Elmondom a szempontokat. Jó? Igen? Értem, hogy vajon ez igaz-e vagy nem igaz. Így van. Nézze meg a férfi, vagy a fiú, hogy fejezem ki ezt, pánikhelyzetben, problémahelyzetben, hogyan reagál a szíve választotja. Ezek alapján nagyjából összeteti azt, hogy körülbelül milyen személyiséggel áll szemben, körülbelül milyen háttérrel áll szemben. Azt csak félve mondom, de igaz, és a nőkre még jobban igaz lesz, hogy tanulmányozzák a partnerük előéletét. Tudom, hogy rettentően unszimpatikus, amikor a nő elkezdi kérdezgetni, hogy de erre hajlamosak. Milyen kapcsolataid voltak korábban, miért lett annak vége, hányszor voltál szerelmes, és a többi, és a többi. Ezeket a faggatásokat lehet nagyon kényelmetlenül is feltenni, de lehet építő jelleggel is beszélgetni. Kiadtam majd? Igen? Ja, így tesz. Nem tudtam, mi az a Karolina út. Igen, értem. Igen, igen. Azt mondja a barátunk hallgató, hogy előbb elfogy ez az előfizetéses mobilkártya a nőknek, mint a férfiaknak. Nem szeretnék ilyen dialógusba belemenni, maradjunk a témánál. Nem tudom, hogy kihagytam-e a férfiak számára a listából valamit. Például fontos-e az a férfi számára, hogy hogy néz ki a nő? Így van, nagyon. Hogy? Ez az első? Ez első. Miért a férfiak először mit néznek meg? A lány arcát, az egész alakját. A férfiak a nő szemét harmadikra nézik meg. Nem, harmadikra. A nők elsőre, aztán a kezet. A férfiaknál ez másképpen működik. De ezt csak úgy zárójelben jegyeztem meg, mert nagyon fontos tudnunk azt, hogy van bennünk egy természet a nőkben is, és a férfiakban is, és a férfiaké másképpen működik, mint a nőké. Ez is fontos a párválasztás szempontjából. A férfi a testi vonatkozások felé is elmegy, amikor arról gondolkodik, hogy a kapcsolat mennyit ér, a nő számára az érzelmi összehangoltság a kapcsolat minőségét sokkal jobban befolyásolja, mint a férfi számára, legalábbis az első periódusban. Később ez másképpen működik. De szeretném még egyszer megkérdezni, hogy a férfiaknál hagytunk-e ki valamit, mert az volt a rövidebbik lista. Mennyire segít változnom? Igen. Nézd meg. Igen, majd én mondani fogom mindjárt, hogy nézd meg az anyját, vedd el a fiát, mert ez a pszichológia elég igaz. A nézd meg az anyját, vedd el a lányát nem igaz, képzeljék el. Az igaz, hogy nézd meg az anyját, vedd el a fiát, de majd ez az anyós dolog miatt történik, de ez nem annyira erős. Sokkal erősebb, hogy az anya és a fia. De ott egy nagyon jó hozzászólást hallottunk, és ezt valóban elfelejtettem. A férfi kérdezze meg magától, hogy ennek a nőnek az oldalán nemesebb személyiség leszek-e, hozzásegítek ahhoz, hogy igazából fejlődjek, és hogy jobb emberré váljak. Ezek a kérdések. Dávidra gondolsz, amikor meglátta fürödni Betszabét, és akkor elcsábult, igen. A nő volt a hibás, azt gondolom, igen. Hát a Biblia véleménye az volt, hogy Dávid volt először is a hibás. Igen, légy szíves. Tehát, hogy a férfi érzékeli, hogy rátelepszik a nő, mert meg akarja változtatni, akkor meneküljön. De ez fordított esetben halljuk, hogy az se jó, hogyha a másik telepszik rá a másikra. Igen, igen. Fontos-e a férfiaknak, hogy a nő finomérzésű művelt legyen? Szerintem van, akinek fontos, van, akinek nem fontos. Igen. Szerintem inkább fontos. Azt mondod, hogy a férfi férfinek tudja magát érezni, a nő nőnek tudja magát érezni. Próbálom lefordítani, mert az egyik férfi így érzi magát férfinak, a másik férfi úgy érzi magát férfinek, az egyik nő ezt gondolja a nőiességről, a másik nő azt gondolja a nőiességről, ami a személyiségüktől, a különbözőségüktől függ. De nagyon fontos pontot mondta, én úgy fordítanám le, hogy vajon megőrizhetem-e a személyiségemet a kapcsolatban. Lehetek-e az, aki vagyok, és fejlődhetek. És ha férfi vagyok, akkor férfi, hogyha nőies férfi, akkor nőies férfi, hogyha férfias nő, akkor férfias nő. De a lényeg az, hogy megőrizhetem-e, szabadság van-e ilyen szempontból a kapcsolatban. Menjünk akkor a következő kérdésre, hogyha megengedik, vagy még a férfiaknál maradjunk egy kicsit, valaki még hozzá akar tenni valamit, hogy a férfi mit figyeljen, vagy kérdés, hogy én másképpen gondoltam, igen. Engedi a nő, hogy a férfié maradjon a vezető szerep. Azt mondta, hogy ez is fontos szempont lehet abban, hogy tudok-e együtt élni azzal a nővel. Így van. Ez is szerintem az a kategória, amit az előbb mondtam, hogy vagyok egy személyiség, és hogy vajon én, mint személyiség, megőrizhetem-e az integritásomat abban a kapcsolatban, maradhatok-e az. Így van. Jó, hát akkor menjünk át, hogy a lányok mit figyelnek a fiúkban. Itt sokkal hosszabb lesz a lista, és szerintem elég izgalmas lesz a lista. Először is le akarnék szögezni valamit. A férfiak minden nőnek egyformán udvarolnak. Miért mondom ezt itt? Bocsánat, újra fogalmazom. Egy bizonyos férfi minden nőnek ugyanúgy udvarol. Ugyanúgy beszél. Ugyanúgy kedveskedik. Sőt, van, aki azt csinálja, hogy kedveskedik, utána elmegy egy másik helyre, ott is kedveskedik. Elmegy egy harmadik helyre, ott is kedveskedik, hiszen a párválasztás időszakában van. Vannak nemes kivételek. És az tiszteletre méltó. Azt mondtam, és nagyon jó, hogy elmondtad, azt mondtam, hogy általában. Igen, nagyon örülök, hogyha vannak kivételek, és erősítem is, hogy legyenek kivételek. De most nem a férfiakat jellemezzük, hanem szeretnénk bizonyos pszichológiai szempontokat adni a hölgyeknek, a lányoknak. Tehát olyan udvarlási szokások alakultak ki, ahol teljesen elfogadottá vált az, sőt, biztos a lányok is tudják, egymást erről beszélnek a fiatal férfiak, hogy hány nővel tartják a kapcsolatot, és kivel hol tartanak körülbelül, és osztályozzák őket. Ez nagyon messze van attól az ideától, hogy én keresem az igazit, és azzal kezdek bizalmaskodni, akiről úgy gondolom, hogy egy-két lépésem, egy-két szűrőm már átment. És különben ez a fajta viselkedésmód, ez egy nagyon veszélyes viselkedésmód mind a két félre, először a nőre. Mert akármennyire is tudja a hölgy, hogy esetleg a fiúknak ez a szokása, hogy több lánynak mondják ugyanazt, én is egy mobil cégnél dolgoztam, és tudom, hogy ugyanazt az SMS-t küldte el valaki több lánynak, és nézte, hogy milyen reakciók vannak, és akkor úgy ágazott el, hogy kinek mit mondjon tovább. De a lényeg, amit akarok mondani, az az, hogy ezzel a taktikával, akármennyire is sejtjük, hogy ez a taktika, mégis érzelmeket keltenek a férfiak a női nemben. Méghozzá, hát nem is tudom, kellemes, vagy pozitív, vagy szerelem felé hajró érzelmeket. A férfiak tudják azt, mert erre szocializálták őket, ezt tanították nekik a filmeken keresztül, a könyveken keresztül, hogy hogyan kell macsónak lenni romantikus szempontból, hogyan kell egy nőt meghódítani. És ezt próbálgatják és csinálják. Az első pont az, hogy sohasem jó ajánlólevél egy házassághoz egy nő számára, hogyha felismeri, hogy a férfi ebbe a típusba tartozik. Most persze azt gondolják, hogy na majd nálam megváltozik. Ez volt az udvarlás szakasza, nagyon profi módon tud cserkészni, udvarolni, szeretem, ahogy beszél, szeretem a hangját, szeretem a kedveskedő szavait, a tetteit, és ebben egyszerűen felülmúlhatatlan, szerelmes vagyok belé. És majd, hogyha megházasodom, ha majd hozzámegyek, akkor ez majd meg fog változni. Ezt gondolják nagyon sokan. De sajnos nem. A legtöbb esetben ez nem változik meg. Lehet, hogy egy időre ez elhalványul, de ugyanez a fajta udvarlásban megtanult viselkedésmód tovább él, tovább élhet a házasságban. Tehát önmagában az a kritérium, hogy a másik ember, a férfi képes bennem pozitív, kellemes, szerelem felé hajló érzéseket kelteni, ez önmagában nem lehet elég arra, hogy őt válasszam. Menjünk tovább. Második. Figyelje meg ugyancsak a lány, hogy a fiú hogyan beszél az édesanyjával. Hogyan viszonyul az édesanyjához. Nézd meg, és itt jön, amit mondani akartam, nézd meg a fiú és az édesanyja közötti kapcsolatot. Nézd meg az anyját, és vedd el a fiút. Hogyha egy olyan fiúval találkozol, aki amellett, hogy jó érzéseket kelt benned, vonzódást ébreszt benned, de látod, hogy az édesanyjával, a szüleivel tisztelettudó, gyengéd, odafigyel, hogy kedveskedjen neki, az édesanyjáról beszélek, akkor ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon pozitív ajánlólevél a házasság beválása szempontjából. Egyet értene? Nem muszáj, akkor is igaz. Következő. Nagyon fontos megnézni azt, amit az előbb is mondtam, hogy probléma helyzetben a fiú hogyan reagál. Néha összekeverik az emberek a férfias viselkedést a szeretetteljes viselkedéssel. Amikor valamit elszúr a nő, akkor nézd meg, hogy letorkol, leszíd, hibáztat, keresi, hogy mit csináltál rosszul, vagy nem így reagál, hanem türelmes, kedves és megbocsátó. Ha már a kapcsolat fiatal szakaszában, problémahelyzetekben a férfi úgy reagál, hogy ledorongol téged, vagy keresi, hogy ki a hibás, az egy nagyon jó előjele annak, hogy ez a házasságban sem lesz másképpen. Egyet értenek? A negyedik az az, hogy vajon a lány, a fiatal hölgy, vagy a házasság előtt állónak megengedi-e a férfi, hogy őnek is legyen saját véleménye, saját kezdeményezései, saját útjai, és valóban érzi a feleségjelölt, a férjelölt mellett, hogy ez a férfi nem zsarnokoskodik felettem. Hogy nem abban éli ki a férfias mi voltát, hogy nekem mindig másodrangúnak kell lennem. Jó? Ez is nagyon fontos. A feleségjelölt, vagy a fiatal érezze azt, hogy ő egyenrangú társa a férfinek. Rendben van? Nem kéne mondanom, de mégis elmondom, sokan gondolják azt, hogy majd én kigyógyítom őt. Ez nem működik. Például alkoholizmusból, szerencsejátékból, haverozásból, nem tudom, ami olyan fajta szenvedélykategória, ami nem annyira illik bele a házasságba, vagy ami nehézé tesz az életet. Igen, workaholic, így van, hogy túl sokat dolgozik. Nem tudom, úgy a tapasztalatom lehet. Nem akarok itten igazságnak az ura lenni, eldönteni, mi az igaz, mi nem igaz. Kevés házasságot láttam, hogy alapvetően azért váltak volna el, mert a férfinek elege volt ebben, hogy a nő állandóan csak dolgozik, dolgozik, dolgozik. De lehet, hogy van ilyen is, tehát nem vitatom. Igen, fölírtam magamnak, de elfelejtettem említeni, hogy amellett, hogy esetleg romantikus, meg ezeken a szűrőkön megfelelt, azt találjuk a szakirodalomban, hogy nagyon fontos, hogy a férfi legyen törekvő, szorgalmas, legyenek céljai. És valahogyan úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nemi sajátosság, hogy ez biztonság érzetet tud adni a női nemnek. De fontos, hogy aktívan keressük a másikban. Valóban egy link alak, hogyha így fogalmazzak, vagy úgy él egyik napról a másikra, vagy pedig valóban céljai vannak, törekvő, szorgalmas, és így tovább. És itt megint megismétlem, amit az előbb már a hölgyeknél mondtam, és itt nagyon erősen megismétlem, hogyha itt szabadon, tegyél családlátogatást. Nagyon gyanús tud az lenni, hogyha egy fiú sohasem hívja meg a lányt az otthonába, vagy a családhoz, ahol él, az édesanyjához, hogy vajon milyen rendet tart maga körül, mennyire van rendben az élete. Tessék ezt leellenőrizni. Ez nagyon fontos. Azért, mert az, hogy milyen rendet tartunk magunk körül, mennyire szervezett az életünk, ez megmutatja, hogy belül mennyire van rend. A család, hát én nem tudom elképzelni azt, hogy, de jókat kérdezel, úgyhogy segítesz nekem, hogy minél több információt meg tudjunk osztani, hogy azért is fontos, mert hogy nézni meg, hogy az anyjához hogy viszonyul, hogyha nem látom őket kommunikálni. Nem látom őket egy helyzetben, leülünk egy vacsorára, aztán még egyre, és akkor már harmadik-negyedik után már látszik az, hogy valójában hogyan beszélnek egymással. Amikor először elmentem a feleségem családjához, akkor minden nagyon szépen működött. Nyilván mosolyogtunk, meg kedvesek voltak, itt van egy potenciális férjelölt, de amikor eltelik néhány hét vagy hónap, és több alkalom is van már, akkor lazulnak ezek a dolgok, lazulnak a szerepek, és akkor az ember egy jobb betekintést kap abba, hogy körülbelül mire számíthat. Igen, azt kérdezed, hogy miért ne lehetne különböző családok felé az érdeklődésem, miért kell nekem csak egy család, nem tudom, hogyan értetted ezt. Én csak azt mondtam, hogy akármelyik családot választod is, az lehet éppen hettita, vagy kínai, ez ilyen szempontból a te dolgod. Én csak azt mondtam, hogy próbáld ellenőrizni, hogy ha lány vagy, hogy a fiúnak milyen a kapcsolata az édesanyjával, és milyen családi légkör van. Így van. Nagyon fontos a családi háttér. És aztán összefoglalnám az egészet egy mondatban, és ezt itt a nőknél teszem legfontosabban, hogy mit gondolsz, hogyha ezzel a férfivel összekötöd az életedet, akkor vajon a családotokból egészséges gyermekek fognak születni, és ezek a gyermekek egy jó, valószínűleg jó családi, jó nevelési légkörben tudnak majd felnevelkedni, mert ő és te hordozzátok azt a potenciált, azt a lehetőséget, hogy valóban egy boldog családot építsetek. Hogyne, így van. Hát persze, az az egyik legfontosabb, ugye a nő is tesztelje le azt, hogy a férfi engedi azt, hogy ő kibontakozon és egyre nemesebb személyiség legyen, és mondtam a férfinél, nagyon fontos, hogy úgy képzelje, hogy a nő mellette áll és támogatja őt abban, hogy fejlődjön, és egymást pedig erősítik. Így igaz, nagyon fontos. Nagyon fontos. Te is szeretnél tartós kapcsolatban élni, olyanban, amiben önmegvalósítás is van, és mind a ketten fejlődnek, természetesen. Akár férfi vagyok, akár nő vagyok, azért megyek bele, hogy mindenféleképpen boldogok legyünk, így igaz? Azt hiszem, hogy egyetértek, és azt hiszem, hogy az első listánál próbáltuk felelvíteni, hogy mik azok, amelyek biztosíthatják azt, hogy tartós kapcsolatba tudjon lépni a férfi ember is, így igaz? Köszönöm, hogy ezt mondod, mert mindig hozzáteszünk egy újabbat, amitől gazdagabbak leszünk. Tehát azt mondod, hogy ha még azt is látom, hogy harc dúl a fiú és az anya között, az édesanyja között, mert az édesanyja nem engedi őt elválni, stb., akkor legyek pszichológus és fejtsem meg, hogy mi van e mögött, és azért tehetek kivételt. Én azt gondolom, hogy nem tehetek kivételt. Azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen anya-fiú kapcsolatban él, akkor az magával hozza ezt, és hogyha már felnőtt fiúvá, tehát erről szól az egész tesztelés, az egész indikált, ezt tesz, hogy megnézik, hogy melyik, hogy, mind, merre van, hogy ne keressünk magunknak mentségeket. Latolgassunk, hogy mi az, amiben erősség ennek a férfinek, mi az, amiben gyengébb, és körülbelül milyen lesz a kapcsolatunk, de ne beszéljük be magunknak azt, hogy hát ez csak azért van, mert hiszen ilyen az édesanyja. Jó, ez fontos, igen. Igen, azt mondod, hogy hát sajnos úgy épül fel a világunk, hogy nagyon kevés egészséges személyiség van. A világ egy kórház, és akkor itt a betegek, és ezt most komolyan mondom, a betegek, a nyomorultak egymás mellett keresik, hogy valahogy azért stimmeljünk. Hát attól tartok, hogy egyet tudok érteni ezzel a diagnózissal, hogy nagyon-nagyon nehéz azt mondani valakire, hogy tökéletesen egészséges. De azért jó, hogy ezt kérdezed, mert nem szeretnék senkit sem elriasztani. Nem azt akartam ezzel a beszélgetéssel, előadással mondani, hogy nincsen esélyünk egy jó házasságra, nincsen esélyünk arra, hogy találjunk valakit, aki nekünk, aki hozzánk való, és akivel tudunk valamit együtt tenni. Azt akartam csak mondani, hogy ezekkel a kiválasztási szempontokkal csökkenthetjük annak a rizikóját, hogy olyan kapcsolatba kötjük bele magunkat, ami utána szenvedést hoz. Nincs olyan ember, aki ez mind megfelel, azt mondod így suttogva. Hogyha ilyen ember, ezek már földönjáró angyalok, akiket leírtunk, hogyha ez mindenkinek megfelelne, igen. Mindjárt reagálok rá, csak még számítógép, igen, hogy mi van vele? Ja, hogy a szenvedélye a számítógép. Persze, hát ma már nem csak az alkohol, meg a kábítószer, meg a nőzés, hanem a számítógép, meg a szerencsejáték. Persze, persze, hogy ne. De azért ide szeretném visszamondani, tényleg ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk. Ez a lista nem azért hangzott el, hogy van itt egy 12-es lista, amiből, hogyha csak a férfi 11-nek felel meg, akkor viszont látásra. Ilyen nincsen. Ez nem lehet. Ez az egész azért hangzott el, hogy itt egy pontos emberképet rajzolunk a magunk elé. És most ezzel így le is zárnám majd mindjárt. Egy, a szerelem egy szükséges jó dolog, hogyha az jelentkezik bennünk, de arra van, hogy zabolázzuk az értelmünkkel. És hogyha egy férfiről kiderül, hogy a 12-es listából 11-nek nem felel meg, akkor a szerelmünket el kell zárni. Ez egy nagyon súlyos mondat. Akkor megmondom magamnak, hogy nem találkozom ezzel az emberrel. És meg fogod figyelni, meglátod, hogy a szerelem el fog múlni. Ugyanaz, a kapcsolatot ugyanúgy lehet fejleszteni, mint hogy az ember saját magát fejleszti. Ha én izmos szeretnék lenni, akkor hetente 3-szor, 2 órát le kell mennem súlyzózni. Akármi van, ha esik, ha fúj, ha van kedvem, ha nincs kedvem. Ez ugyanazt jelenti, ha az a férfi egyszerűen kiesik a listán, pedig szerelmes vagyok belé, akkor ha esik, ha fúj, nem engedhetem meg magamnak, hogy tönkre tegyem az életemet csak azért, hogy 3 hónapig, 1 évig a szerelem érzését érezhessem. Ez egy nagyon kemény mondat. Az ember gondolkodó lény, és az érzelmek azok kísérő jelenségek. A szerelem is kísérő jelenség, és ezt mindjárt önöknek el is fogadhatom a következő féleképpen. Mit gondolnak, hogy kik között lobban szerelem a leggyakrabban? Fiatalok között, oké, okay, igen, igen, az is jó, igen. Érzékenyebb emberek között? Oké, okay, ezt is elfogadom. Akik rájátszanak erre, aha, igen. Ennél sokkal parlagjabbat kérdezek, igen. Kívánják, ez már a szerelem, igen, egymást, igen. Ha ez az, langyos, így van. Akivel együtt dolgozom, akivel egy iskolába járok, akivel együtt járok, nem tudom, valamilyen klubba, ezekbe szoktunk szerelmesek lenni, nem? Van, aki egyszer csak nekiütközött egy csodálatos nőnek a metróban, és onnantól, hogy a szerelmesek voltak, de ez a kisebbség közöttünk. Egyszer csak jött egy fiú, egy fehér lovon, arra tévedt, és ő lett az. Hajnalban az interneten. Igen, igen. De az még nem szerelem. Jó, tehát értem, mit akarok mondani, de nehogy elkeveredjünk. Azt akarom ezzel mondani, hogy ahogy a szerelem jelentkezik azért, mert együtt vagyok valakivel, mert beszélgetek vele, mert együtt dolgozunk, mert együtt tanulunk, vagy együtt tudjuk az időt valamilyen tevékenységben, ott jelentkezik a szerelem. És ahogyan tudom, hogy mi a törvénye, hogy jelentkezik, ugyanúgy tudom, hogy ha nem vagyok vele, akkor el fog múlni. Rendben? Tessék? Ez most nem része az előadásnak, hogy hogyan kell, tehát hogy miképpen kell kezelni a nem kívánt szerelem, és erről is majd beszélgethetünk, de most egyelőre csak ezt szeretem volna elmondani, hogy az előadás elején is nem volt szimpatikus, hogy lejöttünk a föld, és az előadás vége is ez. Nagyon szeretném önöknek besújkolni, hogy a boldog házasságban reménye akkor állhat meg, hogyha józan ésszel az érzelmeinket kontrolláljuk. Másképpen nem sikerül, másképpen nem lehetséges. Mi van akkor, és egy másik felé még van egy pár percünk, hogyha az ember azt gondolja, hogy én szerelemből akarok házasodni, de nem érzek szerelmet. Ezzel is foglalkozzunk? Hát az már az, hogy a házasságot hogyan lehet fejleszteni, ezzel majd ugye a következő adásban lesz szó. De most egyébként csak ott tartunk, hogy mi van akkor, hogyha még nem vagyok házas, még a párválasztás előtt állok, és nem vagyok szerelmes típus, akkor várnom kell a szerelmet? Ez a kérdésem. Azt mondod, hogy több olyat is ismersz, és általában jó házasság lett belőle, hogy barátok voltak, megértették egymást, nem voltak kimondottan szerelmesek, aztán úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket, és működött. Ezt mondod? Igen, 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 köszönöm szépen, nagyon jó, igen. Más? Csak felhangosítom, hogy várni kell a szerelmet, a szerelem nélkül nem lehet házasodni, hogyha nincsen szerelem, akkor ne is házasodjunk. Köszönöm, itt mondtál volna valamit? Tehát olyan is van, hogy mások dicsérik ezt a férfit vagy nőt, és akkor egyszer csak beleszeretek, mert ott igen, igen, ilyen is van. Igen. És akkor a szellem jelentkezik. Igen. Ezt hívom úgy, hogy a Titanic effektus, de jó, igen. Tehát, hogy nem azzal éljük le az életünket, akiben a legszerelmesebbek voltunk. Igen, igen, nagyon jó hozzászólás. Szerettél volna valamit, vagy? Nem, igen, jó. Igen. Tehát érdemes megvárni, hogy szerelmes legyek, mert az később még arra építhetek. A szünet után tartunk egy vitát, aki majd marad. Ha maradsz a szünet után, akkor érdemes lesz ez. Itt valakinek a kezét láttam, igen. Igen, köszönöm szépen. Lehet, hogy valaki nem szerelmes típus. Lehet, hogy valaki nem ilyen lángra lobbanó, de mégis érezheti azt, hogy ő a legcsodálatosabb, és ő hozzá vonzódik, és ővel akarja összekötni az életét. És ez nem feltétlenül szükséges a lángoló szerelem érzete. Kicsit lefordítom röviden, ezt akartad mondani? Igen, parancsolj. Tehát van szerelmi kapcsolat, meg van érdekkapcsolat, ezt mondod, és ez a különbség. Hogyha olyan típusúak vagyunk, akkor lángolunk, és akkor szerelmi kapcsolat van. Ha pedig nem olyan típusúak, akkor pedig bizonyos érdekek mentén áll össze a kapcsolat. Jó. Még mindig akarnak hozzátenni. Igen. Mert... Igen. Megpróbálom visszamondani, hogy nem akkor élünk célba, amikor megtaláljuk a tökéletes embert, hanem akkor élhetünk célba, amikor elkezdjük megtanulni tökéletesnek látni azt, aki nem tökéletes. Igen, igen. Igen. Kedves Józsi, ez nem úgy működik, hogy várom, és akkor szerelmes ezek, és akkor egyszer csak hopp, hanem az csak úgy jön, és akkor vagy megérint, vagy nem érint meg. Igen, 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 elfogadom. Jó? Aztán én is szeretnék mondani valamit, igen? Igen. Ezt is mutatja ezt, hogy az csak úgy jön, nem tudatosan döntök, hanem így igaz. Jó, hát akkor megint szerintem nem mondok titkot, de annak szánom, de hát mindenki tudja, hogy csak kicsit jobban belegondol. Valójában mi nem a szerelmet keressük. Valójában mi valakit keresünk, akivel összetudjuk kötni az életünket. Ez az igazi vágyod bennünk. Nagyon sok pszichológus, nagyon sok féleképpen megfogalmazta, de a Bibliában is, hogyha már volt szó, hogy ugye teremtek neki illő társat, hogy mi társas lények vagyunk, és egy társas szükségletünk van, aminek a betöltésre keressük a megfelelő, az ideális partnert. Most és itt jön a szerelem viszonya, hogyha ezt a keresést okosan csináljuk, tehát, hogy nem is tudom, keresgélünk, nyitottak vagyunk, beszélgetünk, nézegetünk, akkor eközben, ha okos vagyok, és valaki már az elejátom, hogy ővele ez rossz társaság, nem megyek, és más felé keresem, szabályozom, hogy mit, hogy teszek, akkor nagy esélyem van arra, hogy ez a fatális, nem általam befolyásolható szerelem egy olyan partnerrel kapcsolatban fog jelentkezni, aki a szűrőimen megfelel. Bonyolultan mondom ezt? Az zavar meg bennünket, az a becsapás, hogy az emberek azt mondják, a szerelmet keressük. De ez nem igaz. Mert lehet, hogy szerelmes leszel, és két hét múlva látod, hogy hát ez nem is jó, hát most hogy tudtam belezúgni ebbe a szerencsétlenbe? Hát nem igaz, hogy egy ilyen ember, és hogy csak ideges vagyok tőle, nem lehet rá számítani, megbeszéljük, hogy jöjjön, nincs itt, nincs egy normális ígéretet, be tudna tartani, nem lehet vele egy jót beszélgetni, állandóan csak ez, vagy mind a két nemre igaz lehet. Értjük, ugye? Tehát mi nem a szerelmet keressük, hanem mi a beteljesítő társkapcsolatot keressük. És az embereknek, a gyermekeknek, a fiataloknak, a felnőtteknek azt nem tanítják meg, hogy ilyen társat találni milyen metódussal lehet, hanem állandóan a szerelemről beszélnek, a filmek is erről szólnak, hogy egyszer csak egymásra néztek és halálosan egymásba szerettek. Mi volt a címe? Elfújta a szél? Na, az Elfújta a szél egy pszichológiailag tökéletes film. Bemutatja, mi van akkor, hogyha a szerelem van az első helyen. Akkor a film végén mit mond a férfi? Hát nem érted? Egyszerűen már nem érdekel. És elmegy. Valami ilyesmit mond, ugye? De ez nagyon jó. Jegyezzük meg, amit ma érdekesekkel próbáltunk átbeszélni. A szerelem az egy csodálatos dolog lehet, hogyha az értelem szabályozása alatt áll, és vannak mind a férfiaknak, mind a nőknek szempontok, amelyek alapján nagyszerűen lehet előre megjósolni, hogy mennyire lesz sikeres egy kapcsolat, mennyire nem. Nem tudtunk foglalkozni azzal a kérdéssel, és majd ezt a vitán vagy a beszélgetésen foglalkozzunk, ami szerintem minden fiatalt érdekel, hogy pszichológiai szempontból a házasság előtti szexuális próba. Vajon ki kell-e próbálnom, hogy összeillünk-e az ágyban, vagy nem? Mennyire fontos kérdés a házasság előtt. Akik tehát az érdekel, vagy idejük van, vagy idejük van, akkor a 15 perces szünet után ezzel is folytatjuk.